Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édes Atyánk, köszönjük neked a héten megtapasztalt erőt, békességet, áldásokat. Hálát adunk neked a meg nem történt balesetekért, bajokért, amikről nem is tudunk, hogy elkerültek bennünket. Köszönjük az elkerült kísértéseket. Köszönjük a közös presbiteri nevelőtestületi grillezést, a jó közösséget, a beszélgetést, egymás jobb megismerését és megbecsülését. Urunk, könyörgünk hozzád a betegekért, az elesettekért, a magányosakért, a krízisben levőkért, az útelágazáshoz érkezettekért, hogy légy nekik gyógyító, vigasztaló, vezető gyámoluk. Kérünk, Urunk, ezért a világért, adj nyitottságot feléd, és a keresztjénekért, hogy legyen tapasztalható közöttünk a te jelenléted, és a te erőd, a te békességed. Vedd el, Urunk, a hitetlenséget, de vedd el a felfúvalkodottságot is, vedd el közülünk a versengést, vagy a lenézést, a büszkeséget, és tégy bennünket alázatossá, hitelessé, és lelked által megerősítetté. Hálásak vagyunk a te egyértelmű szavaidért, amit hallunk tőled, amiben a bűnt bűnnek nevezed is, azt is az értésünkre adod, hogy megértsük, mi az, amiben vétkezünk ellened és egymás ellen. Így kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Újítsd meg az életünket Krisztusban. Most is őt állítsd szemünk elé, és engedd meg, hogy általa benne legyen megújulásunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, az első fejezet első 7 versét. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus, a testvér, Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, ez a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Kedves testvérek, orvosi rendelőben nagyon sokszor hallható beszélgetés, hogy az egyik várakozó egy idő után megszólítja a másikat, és megkérdezi, hogy maga is ugyanide vár. És akkor elindul a beszélgetés. Beszélgetni kezdenek legtöbbször a betegségükről. Szinte egymásra licitálnak néha, hogy kinek milyen baja van. De hát jobb beszélgetni, mint szorongva ülni csak és várakozni. Hogy a betegségekben egymásra licitálni miért jó, azt pontosan nem tudom. Arra gyanakszom, hogy talán ebben van egyfajta vigasztalás, hogy nem csak én vagyok beteg, hanem a másik is, és miközben beszélgetünk, kiderül, hogy lehet, hogy a másik még betegebb, mint én voltam, de meggyógyult, vagy már jobban van, vagy van gyógymód, vagy ehhez hasonló. Szóval mindenképpen én úgy érzem, hogy talán van benne egy kis vigasztalás is. Nem tudom, hogy ez az oka-e, de például azt látom, hogy gyerekeknél működik. Például a gyerek odazárja az ujját az ajtóval, és tudjuk, hogy ez borzasztóan fáj neki. És akkor ilyenkor próbáljuk vigasztalni, nyilván az első megnézzük, nincs eltörve, meg ehhez hasonló. És akkor megfigyeltem, hogy elég sokszor, nem minden esetben, de elég sokszor működik az, hogy elkezdek mondjuk egy ilyen gyereknek arról beszélni, hogy ó, ha tudnád, nekem is volt ilyen, még nagyobb bajom. És akkor megmutat az ember egy sérülést, nekem az ujjamon elég sok ilyen emlék van gyerekkoromból, hogy hú, így vérzett, úgy vérzett, és így tovább. És akkor megnyugszik, hogy ja, hát akkor az is meggyógyult, és nincsen semmi baj. Talán ez is megnyugtatja őt, hogy akkor az övé is rendben lesz. Mi a vígasztalás? Fontos dolog, hiszen szinte már zavarba ejtően sokszor használta ebben a néhány igeversben Pál apostol ezt a szót. A FETA körrel a COVID alatti bezártság idején online átvettük Jób könyvét. Jó és hasznos volt, és a könyv egyik fő mondani valója az igazi vígasztalás. Ha elolvassuk Jób könyvét, akkor azt látjuk, hogy mi az igazi vígasztalás, azt rögtön a legelején látjuk, mert azt olvassuk, hogy néhány napig, hét napig együtt ültek Jóbbal, és csendben voltak. Ez volt az igazi vígasztalás, ott mellette lenni. Amikor azonban neki kezdtek beszélni, és erről szól a Jób 42 fejezetéből, mint egy 38, mikor elkezdik gyomrozni, győzködni szerencsétlen Jóbot, akkor a 16. fejezetre eljut oda, hogy azt mondja nekik, Elifáznak válaszolva, vagy Elifáz beszéde után, hogy nyomorúságos vígasztalók vagytok mindahányan, pedig iszonyatos igazságokat mondanak ki a barátok. Azokról minden szavukról prédikációkat lehet mondani. Nagyon igaz dolgokat mondanak, de mégis igaz, amit Jób mond, vígasztalónak nyomorúságosok vagytok. Lehet, hogy igaz, amit mondotok, de a vígasztalásban ez semmit nem jelent nekem. Hát akkor biztos az a jó vígasztalás ezek szerint, hogy oda kell ülni a másik mellé. Ezt mondtam, hogy Jobbnál is ez volt a jó vígasztalás, hogy hét napig ott ültek mellette. Az a jó vígasztalás ma is, hogyha valaki bajban van, mellé ülök, szorongatom a kezét, és ha sír, akkor vele sírok. És sírunk, amíg a könnyünk mind el nem fogy. Együtt kell érezni a másikkal, átérezni a válságát, a fájdalmát, és akkor ott ülni, sírni, szenvedni a másikkal. De hát az igazság, hogy ez sem megoldás. Az egyik mesében van, hogy egy fiú elmegy háztűz nézőbe, és aztán, ahogyan ott ismerkedik a családdal, a leánnyal, akkor egyszer csak leküldik a pincébe egy kis borért a menyecskét, és akkor lemegy, és lenn marad. Akkor leküldi a férfi a lány anyját, hogy erigy már nézd meg, mi van vele, és akkor mikor lemegy, akkor azt látja, hogy a lány ott sír, egy nagy kőre ülve. Akkor kérdezi, mi a baj? Hát azt mondja, végig gondoltam, hogyha én férjhez megyek, és gyerekem lesz, és majd ha egyszer itt fog játszadozni, és még egyszer lemegy a pincébe, és valahogy rágurul ez a kő, agyon fogja nyomni, meg fog halni, mi lesz akkor? És akkor az anyja odaül mellé, és sírnak együtt. Aztán megunja az apa, akkor ő is lemegy, ő is meghallgatja a történetet, és ő is odaül sírni. És akkor megunja a fiú, akkor lemegy ő is, és amikor meghallja, hogy miért sírnak ezek ott együtt, akkor azt mondja, hogy na hát én addig meg nem állok, amíg nem találok még három ilyen bolond családot, mint ezek. Mert ez szörnyű. Ennek nincs értelme, hogy üljünk együtt és sírjunk. Pláne egy olyan dolog miatt, aminek nincs is értelme. Mi a vígasztalás? A görögben az a szó szerepel itt, hogy parakaleo, ami olyasmit jelent többek között, vagy főként, hogy oda hívni valakit. Vígasztalni azt jelenti ott lenni valakivel, valaki mellett. Annak a biztosítása, hogy nincs egyedül az illető, nem hagyjuk magára a bajával, a terhével. Az egyedül lét az félelmetes, szorongató tud lenni. A kisgyerekek is félnek a sötétben, éjszaka egyedül, és milyen érdekes, hogy a gyerekek túlnyomó többségének elég bármiféle plüss állat, amit átölelnek. Pedig az nem segít semmit. Ez egy élettelen valami, és mégis megnyugvást jelent, hogy van valaki velem, akit meg tudok ölelni. Az egyik nagyon fontos része tehát a vígasztalásnak a jelenlét. És hogyha fizikailag nem is tudok ott lenni valaki mellett, de biztosítom arról, hogy én veled vagyok, legalább lélekben gondolok rád, elmondom, hogy imádkozom érted, felhívom telefonon, érdeklődök felőle, és így tovább, az nagyon sokat tud jelenteni. Isten vígasztalásának is az egyik legfontosabb része a jelenlét. Csak hát az ő jelenléte nem látható, ellenben állandóan tapasztalható. És ő nem fogja azt mondani sohasem, hogy ne haragudj, mennem kell, indul a busz, vagy kezdődik a meló, a munka, már nem tudok tovább maradni, majd jövök délután, hanem ő mindig jelen van, és szeretete tapasztalható. Van olyan helyzet, amikor nincs más megoldás, mint a jelenlét, mert nem tudunk segíteni a másikon. Amikor valaki például gyászol, akkor nem tudunk abban segíteni, hogy a halál megtörténté ne legyen. Amikor valaki valóban gyógyíthatatlan beteg, egyértelmű, hogy nem lehet rajta segíteni, az orvosok sem tudnak, ezekben az esetekben is marad a jelenlét, marad az imádság, nem tudunk vele mit tenni. Valóban csak azt, hogy ott vagyunk mellette. A másik fájdalmán, terhén osztozunk, és kérjük Istent, hogy segítsen neki, hiszen nekünk nincsen hatalmunk tenni semmit. De van olyan is, hogy a jelenlét nem elég. Kell a megoldás is egy nehéz helyzetben. Ugye milyen furcsa lenne, hogyha a tanár mondjuk az egyik órán a gyereknek kioszt egy egyest, mert nem tanult, nem tud semmit, és akkor az óra végén a gyerek ott pityereg még mindig a padban, többiek kimennek, a gyerek ott marad, és akkor a tanító néni meg mellé ül, és akkor együtt sírnak. Fogja, szorongatja a gyereknek a kezét, és sírnak. Van ennek értelme? Nincs, mert mit kellene csinálni annak a tanárnak? Azt mondani abban a 10 percben is, hogy gyere, akkor tanuljunk. Tehát itt nem az a megoldás csak, hogy sírjunk együtt, hanem hogy a vígasztalás az az, hogy itt vagyok melletted, gyere csak nézd, tudok segíteni. Nem hagylak magadra, de nem az a megoldás, hogy nem csinálunk semmit, hogy sírunk együtt, hanem az, hogy gyere csináljuk, tanuljunk, cselekedjünk együtt. Ott vagyok mellette, de nem passzív együttérzőként, hanem aktív cselekvőként, mert megtehetem, mert van rá képességem, hatalmam, és akkor ezt meg is kell tennem. Ilyenkor nem az együtt szenvedés a megoldás, hanem az aktív segítség, sőt, lehet, hogy a lögdösés. Lehet, hogy a másiknak a piszkálása, menjél és csináld, itt vagyok veled. Nagyon sok ember számára, ezt azért fontos elmondani, mert nagyon sok ember számára ennyi a vígasztalás, ezt várja, üljenek mellettem. Legyenek mellettem, sírjanak velem, de nem akar tenni semmit se. Azt mondják, hogy csak várjunk, majd jó lesz, de nem lesz jó. Nem lesz jó a következő matek dolgozat gyakorlás nélkül. Nem fog sikerülni a következő álláspályázat sem, anélkül, hogy készülnék rá, és nem lesz jó az egészségem a műtét után sem, ha nem változtatok az életmódomon. Nem fog változni semmi sem. Nem lesz majd csak úgy magától jó minden. Az ilyen vígasztalás persze egy depresszió szélén álló embernek nagyon jól esik, csak hát ez nem vezet sehová. A helyes vígasztalásnak van egy feltétele. Azt mondja Pál, azzal a vígasztalással legyünk a másik felé, amivel Isten vígasztal bennünket. Azzal előbb, azaz nekem kell előbb átélnem Isten vígasztalását. Ez nem jelenti azt, hogy amíg én nem éltem át konkrétan ugyanazt a bajt, és azáltal Isten vígasztalását, amiben a másik van, addig én nem tudok felé vígasztalással lenni. Nem csak az lehet hiteles vígasztaló egy súlyos beteg mellett, akit Isten már meggyógyított ugyanebből a betegségből. De az igaz, hogy minél több mindenben megéltem Isten irántam való vígasztalását, annál hitelesebbek a vígasztaló szavaim, hiszen azzal a vígasztalással igyekszem vígasztalni, amivel Isten vígasztalt meg engem is. Mi Isten vígasztalása? Krisztusban jelent meg, ezt mondja Pál. Az 5. versben olvassuk, amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vígasztalásunk is. Tehát Krisztusban van a vígasztalás, hiszen őt küldte Isten közénk, itt volt velünk, nem hagyott el bennünket. Pedig voltak necces pillanatok. Volt olyan, amikor azt mondta Jézus is a tanítványainak, hogy meddig szenvedlek még titeket? Hogy már betelt nála is a pohár azzal, amit művelnek, vagy meg nem értik őt, de mégsem hagyta itt őket. Sőt, amikor a mennybe ment, akkor is azzal búcsúzott, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egyes egyedül ő, Krisztus élte át az elhagyatottságot a kereszten. Ő élte át a teljes meg nem értettséget a kereszten, és a teljes magára maradottságot. Senki sem értette, hogy miért szenved. Voltak, akik gúnyolták, voltak, akik gyűlölték, voltak, akik sajnálták, s voltak, akik siratták, együtt éreztek vele a szenvedésben, de ott a kereszt alatt egyetlen ember sem tudta, nem értette, hogy mit szenved ő, miért csinálja, miért vállalta ezt, csak a feltámadása után. És a teljes meg nem értettség mellett a teljes elhagyatottságot is átélte, hiszen ő kiálthatott csak így, én Istenem, miért hagytál el engemet? Csak ő volt egyedül, aki átélte a teljes magára hagyatottságot, a sátán őrjöngését, minden védelem nélkül kiszolgáltatottam. De mindezt azért vállalta, hogy nekünk ezt sose kelljen átélni, hogy sose legyen ilyen mélység, szenvedés és magunkra hagyattatás az életünkben. Isten vígasztalása felénk Krisztusban egyrészt tehát a soha el nem hagyás, hogy velünk van, mellettünk van. Nincs olyan, hogy az Úr lemond rólunk, hogy megunja az ostobaságainkat, hogy azt mondja, hogy most már elegem van belőled. De olyan sincs, hogy Isten meghagy bennünket a bajban. Amikor van kimenekvés, akkor meg fogja adni a számunkra, csak ezért nekünk is tenni kell. Mondtam a múlt héten is, meg már sok más alkalommal, hogy Isten próbatétele mindig a javunkra van. Mindig megerősödve jövünk ki belőle. Amikor szenvedést élünk meg, sokszor a vígasztalása amellett, hogy velünk van, abban is áll, hogy erősebbé tesz a szenvedés által. Nem olyan sokan vagyunk fiatalok most itt a templomban, de aki foglalkozott ilyennel, nagyjából tudja, mi az a fekvenyomás. Az ember fekszik egy ilyen padon a konditerembe, és akkor ugye ott van a súly, és akkor ezeket tolja kifelé. Ezzel erősíti a mell meg hátizmait. Én magam is foglalkoztam ilyennel középiskolás koromban, és emlékszem rá, hogy milyen nagy dolog volt, amikor elértem a saját súlyomat. Már azt is kibírtam nyomni. Aztán még egy picit fölé mentem, és 75 kiló volt, amit a csúcs, ahová eljutottam. Hát, aki foglalkozott ilyennel, az most ezt megmosolyogja, nem baj. Nekem ennyi volt, amit ki tudtam emelni. És emlékszem rá, hogy amikor ez alatt voltam, akkor volt az a pont, ahonnan nem tudtam tovább fejlődni. Nem ment. Kinyomtam nagy nehezen a megfelelő súlyt, aztán letettem. Akkor egy kicsit lazítottam, megint kinyomtam, hú de jó. Két nap múlva könnyebben ment. Aztán megint könnyebben ment, akkor már négyszer, ötször kiment. Na, akkor tegyünk rá nagyobb súlyt. És nem ment. A nagyobb súlyt egyszerűen már nem voltam képes kinyomni. És akkor jött valaki, mondta, hogy segítek. Hát mondom, hogy segít, ez nem jó. De jó volt. És akkor ezt úgy kell elképzelni, ezt úgy szokták csinálni, hogy általában így két ujjat oda tesz a rúd alá, és így két ujjal nagyon picit kell emelni, végtelenül keveset, néhány grammot. Mert pont az a lényeg, hogy csak annyit emel, csak annyit segít, hogy én majd belepusztuljak, a lehető legtöbbet hozzam ki magamból. És aztán így lehet tovább fejlődni. Mindig ő annyit segít, hogy csak annyit vesz le rólam, hogy magamból az utolsó, a leges legutolsó erőforrást is tudjam mozgósítani. Így lehet haladni és fejlődni lassan, de folyamatosan. És ez biztonságot is ad. Mert az ember, ha leemel egy nagy súlyt, akkor ott van benne az a félelem is, hogy mi van, hogyha nem fogom tudni kinyomni rajtam, marad? Hogy fogom levenni magamról? Ott van mögöttem valaki, tudom, biztos vagyok benne, hogy nem lesz baj. Isten is így vigasztal. Ott van velem Krisztus által szüntelen, és olykor rendkívül nagy szenvedéseket enged meg átélni, hogy erősebb legyek. Sőt, másoknak is el tudom mondani, hogy mind mentem keresztül, de javamra volt a nagy keserűség, mert Isten többé, erősebbé tett. Csodákat tapasztaltam meg általa, és hálás vagyok érte, hogy megengedte nekem ezeket. És ez vigasztalás a másiknak is. Elmondom, hogy engem Isten hogyan vigasztalt. És tovább megyek, még olyan is van, hogy nincs megoldás. Erre pont Pál apostol a példa. Könyörgött, olvassuk az igében, hogy meggyógyuljon, de az Úr azt mondta, hogy nem. Téged nem gyógyítalak meg. És nem azt mondta, hogy azért, mert nincs rá hatalmam, vagy valami, azt mondja, nem akarlak, mert te túl erős vagy. Te hamar pökhendivé válsz, hamar beképzelté válsz, hamar irgalmatlanná válsz a másik ember iránt. Benned meghagyom a betegséget, hogy folyton érezd, hogy szükséged van rám. Mert te nagyon hamar eljutsz oda, hogy tudom én ezt, majd én intézem, majd én megmondom, majd én. És azt mondta az Úr, hogy neked erre szükséged van, téged ezért nem gyógyítalak meg. Ennyi szálka, így fogalmaz, tüske, benned kell, hogy maradjon, hogy folyton tudd, hogy tőlem függ az életed. Ezt más, aki nem kapott annyi erőt, az tudja, ki van szolgáltatva nekem. De te olyan erős vagy, hogy neked erre szükséged van. Ahhoz, hogy hiteles légy, és ne csak szövegelj, meg törvényeskedj a nevemben, hanem rám figyelj, és irgalmas lehess másokkal. Nagy dolog, ha valóban Isten tud megvigasztalni Krisztusban, mert abból lesz igazi együttérzés, de lesz felemelés, ha kell, lesz lögdösés, sőt, fegyelmezés is. Isten adjon nekünk Krisztusban igazi vigasztalást, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat azzal a vigasztalással, amivel ő vigasztal minket. Amen. Urunk, köszönjük a vigasztaló evangéliumot. Hálásak vagyunk, hogy példát adsz nekünk. Most sem úgy beszélsz hozzánk, mint a rossz vigasztaló, aki nem csinál semmit, még ha tehetné is, hanem csak odaül a másik mellé, és vele együtt sír. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk együtt szenvedsz, velünk együtt sírsz, de ugyanakkor adsz is segítséget, kegyelmet ahhoz, hogy a nehézségeinkből kilábalva másokat is tudjunk vigasztalni, bátorítani. Kérünk téged, Urunk, hogy ahogyan te türelmes tudsz lenni hozzánk, és mellettünk maradsz mindvégig, hadd lehessünk mi így egymás számára vigasztalók, támaszok. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd lehessen ezt a szeretetet tapasztalni rajtunk, általunk, nem csak a gyülekezeti közösségekben, hanem a munkahelyen is, bárhol, a családban, ahol vagyunk. Kérünk téged, Urunk, engedd meg, hogy a vigasztalás az ne jelentsen gyengeséget a számunkra, hanem hadd tudjunk abban erősek lenni. Engedd meg, Urunk, azt is, hogy lássuk, mikor kell valóban együtt sírni a másikkal, és mikor kell lögdösni és erőszakosnak lenni, hogy keljen fel, hogy csinálja, ami által kimozdulhat a nyomorúságából. Imádkozunk, Urunk, hogy ezt a látást, ezt a bölcsességet és a cselekvésre, vagy a türelemre való készséget add meg nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy lelked világosságánál erre képesek is lehetünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.